Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! A köztársasági néppárt nyerte a törökországi helyhatósági választást, a számok szerint összesítésben is nyertek körülbelül 2%-kal, és amit mindenki fontosabbnak ír, hogy megtartották a nagyvárosokat. De mi egy helyhatósági választás szerepe a török politikában egy elnök meg parlamenti választás után?
Én is üdvözlök mindenkit. Nos, hát nyilvánvalóan korlátozott, hiszen ez a választási eredmény, ami alapvetően lesújtó a kormánypárt és az államfő számára, nem rengette meg az ő hatalmát, vagy az ő hatalmukat, továbbra is parlamenti többség van.
Ezt a kettőséget minden elemzésben olvasom, hogy borzalmas vereség, de egyébként nem rengeti meg a hatalmát.
Ugye részben az egy fontos tényező, hogy ezt a választás, mint minden egyes párt vagy kormánypárt szerette volna elérni, hogy visszahódítsa azokat a nagyvárosokat, amit 5 évvel korábban elveszített, jelesül Isztambult és Ankarát, illetve alapvetően ez a választás egy jelzés arról, még akkor is, hogyha alapvetően nem országos, hanem helyi politikusokról vagy helyi vezetőkről dönt a nép, hogy most igazából hogy is áll az adott kormányzatnak a támogatottsága, vagy ellenzék támogatottsága, és azt látjuk, hogy egy évvel, vagy szűk egy évvel a tavalyi választás után egy komoly visszaesés van, az emberek elégedetlenek, ugye rengeteg oka van annak, hogy miért alakult így ez az a jelenlegi eredmény, nagyon sok kormánypárti szavazó otthon maradt, egy részük pedig, akik az urnákhoz elrúgtak, azok pedig átszavaztak más pártokra, vélhetően részben az ellenzéki jelöltekre, mondjuk egy olyan helyen, mint Isztambul vagy Ankara, ahol tényleg jelentős sikert ért el a ellenzéki jelölt, másrészt pedig olyan bal oldaltól messzebb lévő, tehát alapvetően jobboldali, jobb közép, konzervatív iszlamista pártokra, amely kihívója lehet Erdoğannak, vagy Erdoğan pártjának, az így megy tovább, és gyakorlatilag a kormánypárt, az Igazság és Fejlődés pártjának, az AKP-nek a szavazó bázisa korábbi évekhez képest, vagy korábbi választásokhoz képest egy erős zsugorodásban van, és ugye ezért fontos jelzés a mostani választás, hogy ez most igazából mit jelent, ez a tendencia folytatódni fog-e, ugye 4 év múlva tartják a következő választást, a parlamentit, amennyiben nem tud változtatni a kormánypárt, akkor ez egy nagyon komoly veszteség lesz, vagy esetleg ezután a negatív kudarc után, negatív fejlemény után képes lesz egy olyan változáson keresztül menni, aminek révén majd 4 év múlva fogalmazunk úgy, hogy vissza tudja édesgetni a szavazókat, illetve egyértelműen az államfő választáson Erdoğan maga mögött, vagy maga mellett tudhatja majd azt a többséget, amit még tavaly is össze tudott szedni.
De mi történt az elnök és parlamenti választás óta? Az infláció akkor is magas volt, az elégedetlenséget akkor is minden elemző mondta, nőtt az infláció, nőtt az elégedetlenség? Jobban állt össze az ellenzéki szövetség, vagy másképp állt össze?
Részben nem sok változás történt, amik viszont történtek, azok fontosak. Ami a gazdasági helyzetet jelenti, sajnos nincs jelentős változás Törökországban. Mondhatjuk, hogy már csökken az infláció. Az előző hónapban, időzősen mondom, kevesebb volt, mint 70%. Ezért mindig iszonyatosan magas. Nyilván jobb, mint 1 évvel vagy 2 évvel ezelőtt a 80% körüli infláció. Az más kérdés, hogy nyilván az emberek a mindennapokban, szerintem ez egy általános vagy átlagolt infláció, a élelmiszerinfláció az mindig magasabb. Tehát a mindennapokban az emberek ezt jóval többnek érzik. És annyi változás valóban történt, hogy megemelkedtek az alapkamatok. Tehát a tavalyi parlamenti államfői választás óta a török pénzügypolitika, illetve jegybanki politika az egy sokkal ortodoxabb irányt visz. Ennek köszönhetően míg 1 évvel ezelőtt ugye 8,5% volt az alapkamat, most már 50%-nál tart. És lehet, hogy még emelni fogják. Zárójelesen jegyzem meg, hogy még így is magasabb az infláció, tehát igazából, hogyha ezt vissza akarnánk gyorsan fogni, vagy gyorsabban, akkor még tehát 60%-70% fölött kéne lennie a kamatnak. Egyelőre még nem tartott az ország. Nyilván ennek vannak negatív következmények, különösen azoknak, akiknek hitelt kell fizetni. A lényeg az, hogy nem sikerült 1 év alatt érdemben egy számjegyűre csökkenteni az inflációt, vagy mérsékelni. Amennyiben ebben nem történik semmi belkülpolitikai gazdasági sok az országban, évvégére is csak 40% lesz az infláció, és az emberek most már egyre jobban érzik azt, hogy igazából hiába voltak korábban jól hangzó kormányzati ígéretek, nem lesz egy gyors gazdasági változás, az ő pénzügyi helyzetük az továbbra is igazából romlik a magas inflációnak köszönhetően, hiába van egy szépen eladható és menedzselhető gazdasági növekedés, 4-5% körül bővül a török gazdaság, ami mondjuk egy európai viszonylatban igencsak komoly vagy combos eredménynek számít egyértelműen. Rengeteg infrastruktúrális beruházást adnak át. Ez nagyon jól hangzott mindig is. Csak ilyen infláció mellett az emberek hát azt érzik, hogy nagyon szép, hogy nem tudom, átadtak 3 utat a szomszédvárosba, átadtak egy duzzasztó gátat 5 megyével arrébb, de én ebből csak annyit érzek, hogy egyre drágább a kenyér, egyre inkább csak porlik és foszlik szét a megtakarításom, nem tudok elmenni külföldre, mert olyan drága vagy annyira erős az euró vagy a dollár a lirához képest, hogy gyakorlatilag hát legfeljebb a görög határig tudok elmenni és átnézek. Hogy ebben a helyzetben ezzel a gazdasági növekedéssel nem sokat érünk. És itt arról is lehet regélni, hogy akkor a GDP az mennyire egy jó mérőszám, de az biztos, hogy az embereknek igazából ez már nem fér bele, vagy legalábbis azt látjuk, hogy nagyon sokan ezt keveslik. Úgy egyébként, hogy míg tavaly amellett, hogy egy nagyon nagy mozgósítás történt a kormánypárt és szövetségesei részéről, ez fontos hangsúlyozni, mindent megtett a kormányzat, hogy egy sokkal pozitívabb közhangulat alakuljon ki az akkori magasabb inflációs környezetben is. Ez mit jelentett? Osztogatást. Tehát rengeteg transfer történt, megemelték látványosan a nyugdíjakat, sőt, a nyugdíjkorhatárt is megreformálták, megemelték a közigazgatásban dolgozók bérét, elkezdték ingyen adni a gázt, ugye a választás hónapjában. Tehát valóban volt egy olyan pillanat, amikor azt lehetett érezni, hogy igen, az előző évek azok ezek voltak, de most azt lehet látni, hogy akkor hirtelen megnyíltak a pénzcsapok, vannak tartalékok, ez igazából egy sokkal jobb helyzet, mint volt. Na most igazából ez az osztogatási politika, ez nem tartott ki. Jelenlegi választásra ilyen transzfereket nem láttunk, ellenben az infláció továbbra is magas maradt. Tehát ez egy alapvető gazdasági hátteret adott ennek a jelenlegi helyzetnek, és itt azért azt is látni kell, hogy nyilván helyi szinten pedig megint más dinamikák vannak, mint országos szinten. Tehát egy-egy helyi fontosabb jelölt, itt mondjuk az isztambuli vagy az ankarai ellenzéki jelöltek, akik ugye már 5 éve főpolgármesterek, ők országos szintű politikusokká váltak. Tavaly ők nem indultak államfőjelöltként, tehát nem ők voltak kihívók, hanem a legnagyobb ellenzéki pártnak, ugye, ami most győzött, annak az akkori vezetője, ugye az ő választási vereség után lemondott. És ez a tavalyi jelölt, Kemal Kılıçdaroğlu, ő országos szinten azért nem volt egy annyira népszerű figura. Tapasztalt politikusnak számíthatott, voltak neki pozitív vonásai, de messze nem volt annyira karizmatikus politikus, aki felvette volna a versenyt Erdoğannal. Helyi szinten viszont ugye más dinamikák mellett az emberek meg voltak elégedve Ekrem İmamoğlu-val, ugye ő az isztambuli polgármester, vagy Mansur Yavaş-sal, ő az ankarai, és azt mondták, hogy igazából az előző 5 évben ők nagyon ügyesen politizáltak, volt fejlődés a városba, nem azt mondom, hogy mindenki lelkesedik értük, de maga biztosan tudtak nyerni, ugye İmamoğlu 50% fölött szerepelt, míg a kormánypárti jelölt 40% alatt, Ankarába pedig hát még kényelmesebb győzelmet aratott Mansur Yavaş, ő 60% fölött szerepelt. És hasonló eredményeket látunk egyébként más nagyvárosban is, nem csak kifejezetten ilyen baloldali erősségekben, hanem ugye ez a választás azt is hozta, hogy nagyon sok nyugati megye váltott szint, és az AKP helyett ugye balközép főpolgármester vagy balközép vezetést választott magának, de az ország többi részén is alapvetően jól szerepelt az ellenzék, hanem is feltétlenül a köztársasági népe, de más pártok, vagy legalábbis nem az AKP jelöltjei.
Bocsánat, de most a török ellenzék az ugyanabban az összefogási állapotban van, mint a kudarcos elnök választás idején volt, amikor egészen a választás napjáig úgy látszott, hogy akár még nyerhetnek is.
Így van, egyébként a tavalyi eredmény az nem is volt annyira rossz. Nyilván ők győzni szerettek volna. Most 1-2%-kal lemaradva a győzelemre, az igazából ebben a helyzetben vereség. De már akkor is látszott, hogy igazából az ellenzéki tömb az képes valamennyire legalább megszorongatni Erdoğant, illetve egyébként a parlamenti választáson pedig kifejezetten jól szerepeltek, nyilván nem lett parlamenti többség, de hogy már akkor is látszott, hogy az kormánypárt, fogalmazunk úgy, hanyatlásban van. De most a tavalyi államfő és parlamenti választásnak az lett a konzekvenciája török ellenzéki oldalon, hogy nem éri meg nekik együtt indulni. Ugye a hatpárti koalíció, amit tavaly láthattunk, az alapvetően két nagyobb pártnak a szövetségére épült, már említett mostani győztes köztársasági néppártra, baloldalról, és egy annál valamennyivel kisebb, nemzeti radikálisnak tekinthető, kifejezetten Erdoğan ellenes, hát szélső jobboldali és közép között lévő pártnak a szövetsége, és ehhez csatlakozott még négy másik kisebb párt. Jelentős részük tényleg így alig pár százalékpontot elérő, amíg annyit sem elérő iszlamista párt volt, részben Erdoğan volt politikus társaiból formálódva. Na most ez a erő, ez a mostani választásra külön indult, minden egyes párt, és különösen ugye a balközép és ez a nemzeti radikális párt között romlott meg a viszony az előző választás után, és nagyon sokan arra számítottak, hogy ebben a helyzetben, hogy az ellenzék teljesen megoszlott, így igazából hiába van bizonyos helyeken, fogalmazunk úgy, hogy népszerű polgármesterük, mondjuk Isztambul, esetleg Ankara, bár Ankara nem volt annyira kérdéses a végeredményt illetően, de hogy mivel megoszlik a szavazat, és a kurdok is új önálló jelöltet indítanak Isztambulba és nagyon sok más helyen, ezért egy szétaprózódott ellenzék, ahol ugye a szavazatok megoszlanak, igazából saját maga alatt vágja a fát, és ha nem is alapvetően a legnépszerűbb de soha nem kifejezetten népszerű AKP-s jelölt, akkor mint a legerősebb párt tud győzni, ha nem is 50%-os támogatottsággal, de mondjuk most teszem azt 40-nel.
De nem ez történt.
És pontosan nem ez történt, ezért is egy nagy meglepetés ez az önkormányzati választás, hogy azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók és megtámogatva kormánypárti szavazókkal egy stratégiai döntést hoztak helyi szinten, és úgy döntöttek, hogy a legesélyesebb jelöltet fogják támogatni, hiába éppen a saját pártjuk valami ellenkező mellett kampányolt.
De ennyire profi egy török lakpolgár, hogy képes ezeket a viszonyokat átlátni? Vagy ennyire hallgat a pártjára? Hát ennyire képes kiszámolni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ne a főellenség győzzön?
Hát fontos hangsúlyozni, hogy Törökország nagyon átpolitizált, és alapvetően azért elég magas a választási részvétel. Ugye pont a mostani választás volt alacsony, relatíve alacsony, most csak 78%-ok ment el az embereknek.
Sok helyen örülni.
Így van, mi Európában ez egy kifejezetten jó eredmény lenne, és ott mondjuk a parlamenti államfő választáson 85-87% szokott elmenni, szóval nyilván ez Törökországban egy idézőjelesen mondom gyenge eredmény, de azért alapvetően még mindig fogalmazunk úgy, hogy meggyőző. Tehát alapvetően a török lakosság az nyilván követi a politikai fejleményeket, és a pártok, tehát mind a kormánypárt, mind az ellenzéki pártok komoly mozgósítást hajtottak végre az előző hetekben, hónapokban. Tehát az, hogy most itt választás lesz, mik az erőviszonyok, azt azért alapvetően az emberek látták, meglátják, és ebben a helyzetben, ahogy azt látjuk, hogy a kormánypárti választók azok inkább kiábrándultak az AKP-ból, ellenben bizonyos helyeken tudott az ellenzék olyan jelölteket indítani, mármint Ankara vagy Isztambul, de még sorolhatnánk, akik az elmúlt 5 évben elég szép teljesítményt tudhatnak maguk mögött. Ezért nagyon sok esetben azt mondták az emberek, hogy jó, pártártustól függetlenül én oda fogok szavazni, mert vele meg vagyok elégedve. Ugye nagyon jó példa erre, csak hogy lássuk a kontextust. Isztambulban, ahol ugye a főpolgármester, most fogalmazunk úgy, hogy Törökország második legjobb szónoka, az elsőt azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Recep Tayyip Erdoğan, de vele szemben egy karizmatikus vérprofi politikus áll, aki már évek óta, vagy évtizedek óta különböző önkormányzatokat vezetett, ugye 5 éve főpolgármester. Na vele szemben egy volt minisztert állított ki a kormánypárt, aki hát gyakorlatilag messze nem olyan orátori képességekkel rendelkezik, és nem egy politikus alkat. Tehát az egyszerű isztambuli azt láthatta, hogy van nekünk Imamoglu, aki jó-rosszul, de tesz valamit a városért, rengeteg szociális programot indított, kollégiumokat építetett, és adott, vagy nyitott meg a hallgatóknak. Tényleg igyekszik úgy közösségi programokat, vagy közösséget kovácsolni, akár kormányzati háttérrel, széllel szemben is. Ezzel szemben van egy igazi, hát nem tudom, bürokratánk, akinél mögött tudjuk, hogy Recep Tayyip Erdoğan áll, de most ebből igazából mi annyira nem kérnénk.
De nem volt jobb az AKP-nak, vagy ez egy taktikai lépés? Úgyse lehet elhozni Isztambult, akkor ne a legjobb embereinket égessük ott el? Vagy mi ennek a magyarázata?
Ez egy másik fontos szempont, amit érdemes kiemelni. A mostani választás alapján nagyon úgy tűnik, hogy a kormánypártnál beállt egyfajta káderhiány, vagy fogalmazunk úgy, hogy ilyen tehetséges politikusokat illetően egyre kevésbé tudnak hova fordulni. Nyilván 20 éve ez a párt Erdoğan, sőt nem több mint 20 éve ugye ezt a pártot Erdoğan irányítja, ő nagyon odafigyelt arra, nyilván ez hatalomtechnikai szempontból valahol kötelező elem, hogy ne engedjen azt, hogy vele szemben, nem is vele szemben, de hozzá képest önálló formátumú, nagy formátumú politikusok kinőjenek ebből a pártból, vagy felemelkedjenek a párton belül. És hát nyilván ez egyfajta kontraszelekciót jelent, és nyilván neki most kormányzati szinten van egy jó csapata, de ezen túlmenően úgy tűnik, hogy erre a választásra nem sikerült olyan embereket kiállítania, akik jó politikusok lennének, nem jó szakemberek, jó politikusok. És ebben az esetben bizonyos helyeken ez kellett volna. Valószínűleg Ankarát illetően ott nem lett volna esélyük, egyébként ott is egy helyi városi polgármestert indítottak. Ő maga nem lett volna rossz, de nem tudott versenyezni Javassal. Isztambulban lett volna némi esély, de az ő jelöltje messze nem volt olyan erős, mint Imamoglu. És mondom, ebben a gazdasági helyzetben ez egy igenis számított. Nyilván, hogyha sokkal kedvező gazdasági helyzetben lenne Törökország, akkor lehet, hogy nem ez lett volna a választás vége, vagy legalább sokkal szorosabb lett volna, de egy ilyen helyzetben ez egyértelműen kevés volt. És csak úgy azért azt jegyezzük meg, hogy volt azért egy ilyen nagyobb város, ahol, ami rendszeresen, ugye fogalmazzunk úgy, hogy egy ellenzéki, pont ilyen balközép városnak számít. Ott például az AKP is jelölt tudott nyerni, mert a helyiek egyszerűen nem voltak megelégedve a balközép polgármesterrel. Tehát, hogy volt változás is, csak a választási térképen nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően 10 megyében veszített az AKP a korábbi helyzethez képest, és most baloldali jelöltek vitték el ezeket.
Mi az isztambuli polgármester sikerének a titka, amikor az egy ellenzéki, vagyis ő egy ellenzéki polgármester, és mindenki azt szokta mondani, hogy ellenzéki polgármesterként állami forrásokhoz nehezebb jutni. Saját költségvetése van Isztambulnak?
Mert vannak saját forrása Isztambulnak, persze, és ezeket fel is használt. Tehát volt metróépítés, nyilván folyamatos vitával a központi kormányzattal, de azért Isztambul egyébként, tehát állam az államban.
16 millió ember.
Így van, vagy ha nem több, ugye nehéz megmondani, ugye egy jobb nyári napon pedig jó pár turistával azért egy sokkal gigászibb város, és nagyon fontos azt tudni, hogy igazából Isztambul az Isztambul megyét jelenti. Volt egy korábbi pár évvel ezelőtti török közigazgatási reform, és 30 megye, ahol a megye székhelye nagyvárossá nőtte ki magát, azt igazából egyesítették, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy Isztambul az az, mint Budapest és Pest megye együtt, tehát ott van a kisebb városok, falvak, és hát maga úgynevezett főváros, vagy a nagyváros. Tehát ez egy jóval nagyobb terület, ahol ami a török gazdaságnak a színevirág ott van. Tehát a török GDP-nek nagyjából 30%-át ez az egy megye termeli meg, Isztambul. Tehát ebből azért marad helyben is. Imamoglunak a legnagyobb problémája nem feltétlenül a központi kormányzat volt, bár volt azzal is elég vita, hanem az, hogy a helyi fővárosi közgyűlésben, vagy hát nagyvárosi közgyűlésben nem baloldali többség volt, hanem a helyi kerületi AKP-s képviselőtek voltak többségben, úgyhogy állandó probléma volt a főpolgármester és a kerületi, vagy a nagyvárosi közgyűlésben és a nagyvárosi bizottságokban többségben lévő kormánypárti képviselőkkel, amiből az lett, hogy bizonyos ügyek elhúzódtak, kevésbé engedték, hogy hitelt vegyen föl a főpolgármester különböző projekteknek. A mostani választás egyik végkifejlete az, hogy ez a ellentét most megszűnt, mert most már a közgyűlésben is van egy kellemes bal-közép többség, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mit tud kihozni. Szóval az ennek, hogy volt fejlesztés, és képes volt azt is kiharcolni Imamoglu, de ugyanez egyébként igaz a többi nagyvárosa is, hogy olyan programokat indítottak, ami a helyieknek tetszett. Amikor például volt a Covid-válság elkezdődött, akkor indítottak ezek a város polgármesterek ilyen gyűjtéseket a szegényebbeknek, vagy rászorulóknak. Felállítottak olyan pontokat, ami segítenek állást találni, vagy állást keresni embereknek. Ugye említettem már, hogy diákoknak diákotthonokat, kollégiumokat nyitottak. Tehát rengeteg ilyen kedvezményt tettek, vagy csökkentették a helyi közlekedésnek a tarifáit. Tehát olyan intézkedéseket tettek, ami egy ilyen nagyon inflációs környezetben azért a helyiek jó néven vettek. Másrészt pedig, és ez megint fontos, hogy érdekes mondom, egy balközéppárt győzött, de mondjuk sem Imamoglu, sem Mansur Yavaş, a két emblematikus polgármesterük, sem balközép figura. Tehát Imamoglunak a 5 évvel ezelőtt is az volt az egyik fontos, sikerének egy fontos oka, hogy ő egyébként egy szunnita családból származik, ugyanabból a Fekete-tengeri régióból, mint ahol egyébként Erdoğan is, tehát ismeri ezt a nyelvezetet.
És Erdoğan is volt isztambuli főpolgármester.
Így van, tehát rengeteg hasonlóság van a két vezető között, annyi, hogy annak idején Imamoglu baloldalon kötött ki, egyébként a családjának más tagjai pedig konzervatív, vagy legalábbis jobbközéppártokban politizáltak. És ő, mivel egy szunnita háttérrel rendelkezik, tud is megfelelően beszélni ezekkel az emberekkel, olyan gesztusokat tett már 5 évvel ezelőtt az akkori kampányban, hogy itt igazából nem kell attól félni, mivel rendszeresen a kormánypárt riogatja a saját szavazóit, hogyha jön a Jehepe, tehát ez a köztársaság néppárt, akkor itt most nem tudom, katonai diktatúra lesz, és minden, betiltanak minden fejkendőt, és még sorolhatnánk, hanem pont nem, abszolút nem ez történt, és 5 év elég volt az embereknek arra, hogy meggyőződjenek arra, hogy itt most abszolút nem erről van szó. És amellett Imamoglu, hogy ő megtalálja, és ez igaz egyébként az ankarai ellenzéki jelöltre is, hogy megtalálja a közös szót a iszlamista, konzervatív, vallásosabb emberekkel. Most a választás során, választási kampány során mondta, hogy ő kurdul is tanul. Tehát tett egy
két
nagy gesztus.
Két millió Isztambulban?
Hát nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, de sok van, igen. Tehát a nagyjából az isztambuli választóknak egy 10%-át a kurdok teszik ki, az legalább 1 millió választót jelent. Pontos adataink nincsenek, mert a török népszámlások erre nem adnak betekintés, de ez egy nagy erő volt. Ezzel szemben hiába volt egy önálló kurd jelölt, messze nem kapott annyit ez a kurd jelölt, mint amit kaphatott volna. Tehát nagyon sok helyi kurd azt mondta, hogy akkor én most igazából Imamoglura fogok szavazni, mert az a biztos.
Imamoglu a következő elnökválasztáson biztos indulónak számít. Ha jól számolom, ő a harmadik főpolgármesteri győzelmét aratja, mert az elsőt azt meg kellett ismételni, ahol még jobban megverte a kihívóját. De az elnökválasztás az nagyon messze van még.
Így van, az elnökválasztás az nagyon messze van még, és ugye már most megindultak Törökországban a politikai esélyeknek és fejleményeknek a latolgatása, jövőbelátás. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezer a jövőbelátás képességével senki nem bír, de az biztos, hogy ha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor legtöbben Imamoglut húznák be, mint ellenzéki, akár csúcsjelöltet, vagy akár önálló jelöltet.
52 éves, ha jól tudom. Egy fiatal,
Egy fiatal, ugye Erdoğan pedig most lett 70. Tehát egy abszolút fiatalnak tekint, egy sokkal energikusabb politikus. Ha pedig ő nem valami oknál fogva, akkor pedig Mansur Yavaş a másik, akinek a nevét mondják. Ugye az ő nevük már egy évvel ezelőtti parlament és államfőválasztás is felmerült, mint jelölt, viszont mégsem ők lettek a jelöltek, viszont már akkor is bekapcsoltak elég aktívan a kampányba, főleg Imamoglu. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő 4 év. Nagyon sok minden le fog folyni, vagy át fog folyni a Boszporuszon addig, de jelenleg mindenki azt várja, főleg ellenzéki oldalon, vagy legalábbis a balközép, ugye köztársasági néppárt környékén, hogy Imamoglu lesz az a kihívó, aki le tudja győzni Erdoğant. Egyrészt országosan ismert politikus, fiatal, energikus, és ugye már említettem, tehát ő igazából egy ilyen konzervatívabb, jobb-közép politikus, aki nagyon jól eladható a társadalom jelentős részébe. Nyilván a balközép szekuláris rétegek azok le fognak szavazni mellette, mert az ő emberük. De ő egy olyan jelölt, akit, és ezt isztambuli szinten láthattuk, hogy nem, akitől nem fognak valószínűleg elfordulni annyira idegesen a belső anatóliai, vagy máshol élő konzervatív, akár iszlamista lakosság is. Ezt meglátjuk, mit fog hozni a következő 4 év. Sokan egyébként, mert akár a saját pártja részéről is, azért kritizálják Imamoglut, hogy ő igazából ugyanolyan, mint Erdoğan, csak egy baloldali kiadásba, és éppen ezért ő nem szimpatikus, de ők viszont jelenleg azt mondják, hogy akkor Mansur Yavaş lehet a befutó, aki egy fokkal már technokratább képet épített föl magáról, és ő pedig korábban nacionalista pártokban politizált, és ez pedig egyébként a nacionalista, a nemzeti radikális oldalon lehet egy hívószó, ha esetleg oda kerül a történet, hogy választani kell majd, vagy Erdoğannal szemben, vagy majd meglátjuk, ki lesz majd a AKP-nak a vezetője, vagy ki lesz a jelenlegi kormánypárti oldalon a kihívó, vagy az ellenfél, hogy majd kit fognak éppen kiállítani, de most jelenleg még 4 évünk van erre, nagyon sok minden fog történni.
Recep Tayyip Erdoğan politikájának mi a sorsa most? Azt mondta, hogy ez az utolsó ciklusa, még a választás előtt. Utolsó választása pontosan.
Így van, mondjuk egyébként ez már többször elhangzott tőle az előző években, és mindig volt még egy választás. Ami jelenleg borítékolható, hogy ugye hivatalosan az alkotmány szerint neki ez az utolsó ciklusa, tehát 2028-ban ő már nem indulhatna újra. Viszont mert nyilván nagyon sokan úgy gondolják, hogy amennyiben történik egy alkotmánymódosítás, és 2 ciklusban mondjuk 3 ciklust csinálnak, akkor még neki akkor vele kell számolni kormánypárti oldalon, mint jelölttel 4 év múlva. Ennek a megvalósítása viszont egy ilyen alkotmánymódosításnak a átvitele a parlamentben viszont jelenlegi helyzetben lehetetlen, mert messze nincs meg az a kormányzati többség, vagy kormánypárti koalíciós többség, ami egy alkotmánymódosításhoz szükséges lenne. Sőt, még ahhoz is sincs elegendő, hogy az a többség, hogy ugye 360 képviselőnek a támogatásával a módosításokat megszavaztassák egy népszavazás keretében a néppel. Ugye, hogyha nincsen 2/3, akkor 600 fős parlamentből, hanem csak 360 képviselő, akkor egy ilyen lehetőséggel lehetne élni, és a jó pár évvel ezelőtti alkotmánymódosításhoz is ezt a formulát kellett alkalmazni Erdoğannak. Nem volt meg a megfelelő többség, összefogott egy parlamenti párttal, meg népszavaztatták. És akkor győzött a alkotmánymódosítás. Ezzel az a probléma, hogy még a 360 képviselő összeszedése is problémás jelenlegi helyzetben. Másrészt pedig, és ugye itt lesz ennek a jelenlegi önkormányzati választásnak az eredménye nagyon kényes, vagy kellemetlen, hogy egy ilyen támogatottság mellett ez valószínűleg nem lenne meg. Tehát, hogyha most, holnap arról kéne dönteni a török lakosságnak, hogy legyen-e egy új alkotmány, vagy alkotmánymódosítás révén Erdoğan maradhasson még, akkor nem vagyok benne biztos, hogy, sőt, erőgerősen úgy tűnik, hogy a török lakosság jelentős része azt mondja, hogy köszönjük, akkor inkább mégse.
Az elnök egészségi állapotára spekulálni Törökországban szoktak, vagy a török politikai elemzői ízlés nem ilyen?
Szoktak. Ugye nyilván ellenzéki oldalon én azt látom, hogy az elmúlt 10-15 éve már többször eltemették.
Minden választáskor fölmerül, hogy napjai meg hetei vannak hátra.
Így van, hogy ilyen emésztőszerű problémái vannak, olyan rákos megbetegedése van, nem tudom, tehát rengeteg ilyen teóriát hallottam. Ennek ellenére az elmúlt 10-15 éve minden választás energikusan behúzott. Igazából ez az eredmény sem annyira rossz. Ugye a szavazatoknak egy nagyjából 35%-át meg tudta szerezni a kormánypárt, és úgy tűnik, hogy egyébként ez az a mag, ami Erdoğannal együtt, nem tudom, politikailag szocializálódott, ami mindenféleképpen ki fog vele tartani. Tehát nem hiszem, hogy ha csak nem történik valami földindulás Törökországban, érdemben csökkenne ez a támogatás pár év múlva. Az más kérdés, hogy ez viszont nem lesz elegendő.
Utódlását előkészíti? Az előbb arról beszélt éppen, hogy nem enged alternatív hatalmi centrumot kialakulni a saját pártjában.
Így van, és ez eddig is így volt. Ugye az elmúlt 10-15 évben többször volt rengeteg, legalább annyi spekuláció látott, ha nem több spekuláció látott a világot Törökországban, hogy ki lehet az utód, vagy kit engedhet maga mellé. De amikor egy-egy név előkerült, és nagyon elkezdtek róla suttolózni, akkor azt láttuk, hogy azért pár hónap, vagy inkább pár év után pillanatok alatt eltűnt az illető. Politikailag. Tehát több minisztere azért az elmúlt 20 évben, aki volt jó pár, egy-egy energikusabb, karizmatikusabb figura, akár még 1-2 ciklust is végigcsinálhatott, aztán pedig hirtelen a következő kormányalakításnál eltűnt és maradt parlamenti képviselő, de alapvetően kiesett a török médiából, és eltűnt. Ez a tendencia valósult meg mind a mai napig. Jelenleg is több szeméről kalkulálnak, vagy beszélnek a török közvéleménykutatók, vagy a török politikusok, de én nem tennék nagy összeget ezekre a nevekre sem. Fölmerült, hogy jelenlegi külügyminiszter lehet esetleg majd az utód. Nem hiszem, hogy ez ennyire egyértelmű. Én inkább gondolom azt, hogy ha mennyiben majd Erdoğan visszavonul a hatalomtól, akkor ő majd ki fog választani egy lehetséges utódot. Az viszont más kérdés, hogy ő tud-e győzni egy választást, egy államfőválasztáson. választáson. Nincs olyan karizmatikus figura az AKP-ban, vagy AKP környékén, aki Erdoğant így a népszerűségét el tudná érni. Ez egyértelműen egy új helyzetet fog jelenteni Törökországban, hogyha pedig valamilyen tényleg nem várt fordulatként egy valami hatalmi összeomlás történik Erdoğan távozásával, vagy úgy távozik, akkor pedig akármelyik gyakorlatilag jókor éppen jó helyen lévő politikusból lehet egy új sztár. Tehát ez igazából most erősen csak ilyen jósolgatás és esélylatolgatás jelent ebben a pillanatban, mert Erdoğan hatalma és Erdoğan pozíció az a szilárd. És négy év alatt nagyon sok minden történhet. Az viszont egyértelműen látszik, hogy azért Erdoğan fárad. Ugye már 70 éves, és azért az fontos tudni, hogy Erdoğan fizikailag is nagyon sokat beletesz a kampányokba és a mindennapi szereplésekbe. Tehát Törökországban gyakorlatilag Erdoğan az agenda, tehát ő a rádiós, tévészereplései, vagy különböző ugye, beszédei, kisebb-nagyobb tömegek előtt, gyakorlatilag a török híreknek a jelentős részét adják, tehát ő gyakorlatilag a jelenlegi választáshoz is bejárt a Törökországot. Tehát napi szinten akár több nagyobb városban is tartott tömeggyűléseket, ami azért emberpróbáló feladat, és most így gondoljunk bele, hogy van egy 70 éves ember, még akkor is, hogyha fogjuk rá, hogy jó fizikai adottságokkal és háttérrel rendelkezik, meg nyilván kiváló orvoscsapat van mellette, de azért letolni egy nap két nagyobb beszédet, több százezeres tömeg előtt, oda menni, visszamenni, értelmesen beszélni, még akkor is, hogyha ezek a panelek azért megvannak, meg kell válogatni a szavait, végig kell gondolnia, hogy mit mond, és akkor este még különböző török kül- vagy belpolitikai témákba mondjon értelmes dolgokat a riportelnek, mondjuk 8-kor. Nem tudom, és aztán ez kezdődik következő nap, mind a mellett ugye pedig rengeteg olyan intézkedés, meg döntés kell hoznia, amit még nem látunk, hiszen ő az államfő, és a török jelenlegi prezidenciális rendszernek az alapja az Erdoğan maga. Tehát, hogy van egy erős vezető, ehhez rengeteg, egy nagyon jó képességekkel megáldott vezető, akihez rengeteg mindent hozzárendeltek, vagy mostanában hozzárendelt magához. És hát nyilván azt látjuk, hogy a mostani választásra valahogy nem sikerült azt a nagy energiát átültetni a kampányba, vagy legalábbis nem sikerült annyi embert magához megszólítani. Az eredmények ezt mutatják, hiába volt azért nagy gyűlés Ankarába, hiába volt nagy gyűlés Isztambulba, az emberek egy picit kezdenek belefáradni, nem csak a pártjába, de Erdoğanba is. Hogy ez mennyire lesz egy tartós folyamat, az már egy más kérdés. Nyilván a gazdasági helyzetnek a változása, vagy esetleg új figuráknak a megnyerése, beemelése, a fiataloknak a politikai pályának az elindítása az AKP-n belül, ezen a képen még változtathat. Erre van 4 éve, de maradnak a kérdések.
Hogyan változhat Erdoğan elnök politikája? Azt nehéz elképzelni, hogy győzelem esetén ugyanazt csinálta volna, mint amit fog csinálni egy önkormányzati vereség esetén. Vagy marad minden a régiben?
Hát igazából maradnia kell mindennek a régibe, mert ez nem országos szintű vereség volt, vagy engem is fogalmazunk, hogy nem az országos parlamenti erőviszonyokra kiható választás volt. Ami várható, hogy, és ez már több AKP-s politikustól is fölmerült, hogy önkritikát kell gyakorolni. Tehát amit én itt gondolnék az ő részükről, hogy elkezdik megerősíteni a helyi szinteket. Elkezdik megerősíteni, ez egy kritika volt több AKP és éppen hivatalban lévő polgármesterrel szemben, vagy előtte szemben, hogy azért a párt az utóbbi években gyakorlatilag elszakadt a választóitól. Tehát Törökországban azért az önkormányzatok mindig is jelentősen, hát legalábbis próbáltak aktívan részt venni a helyi lakosságnak az életébe, különböző programokkal, segélyprogramokkal éppen az volt, és azt látjuk, hogy az utóbbi években az AKP ebben elmaradt. Nem mindenki, és nem mindenhol, de felmerült egy ilyen hiátus, tehát ezen gondolkozniuk és dolgozniuk kell, és de úgy csak, hogy lássuk a kontextus, hogy most megerősödött egy olyan iszlamista párt, aminek az a neve, hogy újra jólét pártja, aminek az elődje, egyik elődje a jólét pártja. Ebben a pártban Erdoğan is politizált. Ennek a pártnak a színeiben lett ő főpolgármester, és aki ezt a jólét pártját megalapította politikus, Necmettin Erbakan, az Erdoğannak is az egyik politikai mestere volt, mint a török iszlamizmusnak az atya, és az ő fia viszi ezt az új pártot, és az elmúlt egy évben, amióta tavaly bejutottak a parlamentbe, egy nagyon komoly építkezésbe kezdett ez a formáció, majdnem megduplázódott a párttagsága, tehát ilyen mondjuk 200 ezerről 400 ezerre nőtt.
80 milliós országban.
Igen, tehát ez nem egy annyira nagy szám, de ez nagyon jelentős növekedés ahhoz képest, hogy nem lett volna muszáj itt változni bármennyit sem, és a szavazatait is meg tudta duplázni. És a harmadik erővé lépett előtt, úgyhogy gyakorlatilag egy évvel ezelőtt még egy futottak még pártocska volt. És sikerült meggyőzniük több AKP-s korábbi polgármestert, a legfontosabb egy keleti nagyvárosnak a polgármestere, hogy álljon át hozzájuk, és nyilván jöttek is a szavazatok. Tehát úgy tűnik, hogy kialakulhat vidéken, tehát pont Közép-Anatóliában is, Kelet-Törökország vallásosabb részein, amely eddig egyértelműen az AKP területe volt, hiszen oda a bal közép, vagy éppen a nacionalista pártok nem nagyon tudtak betörni, de hogy megjelent egy olyan iszlamista párt, akinek éppen a vezetője volt iszlamista, vagy Törökország iszlamizmus megalapítójának a fia, egy szintén fiatal politikus, aki pont ugyanazt mondja, mint Erdoğan, de a mögötte nincsen korrupció, nincsen 20-20 akárhány éves kormányzás, és azt lehet mondani, hogy az ottani kritikák azok állnak, és arra is nagyon odafigyelt ez a kis párt, hogy olyan témákat hozzon fel, ami az embereket érdekli, például a kóborkutyáknak a helyzete, és a többi.
Abból sok van Törökországban.
Akad, így van, és akkor üdítő volt látni, hogy akkor most nem nagy szólamok hangoznak el, hogy most mi történik Gázában, nyilván az is fontos ennek a konzervatív vallásos rétegnek, de hogy akkor tegyük rendbe az utcákat, azért ez szimpatikus. És vélhetően nagyon sok AKP-s szavazó odahúzta be az X-et, és hogyha ez így folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy ez a eddig a kormánypárt által uralt jobb-közép tömb, vallásos konzervatív tömb, sok esetben ugye vidéki Törökországnak a szavazónak a jelentős része ilyen, az meg fog oszlani. És hogyha ez megoszlik, és nem együtt indulnak, hanem külön indulnak majd esetleg a következő választáson, vagy esetleg ez az iszlamista párt nem támogatja Erdoğant, nem úgy, mint egy évvel ezelőtt, akkor nagyon komoly probléma lesz majd az AKP jelöltjét illetően, és akkor könnyen lehet, hogy egy balközép formáció fog nyerni. Ez egy nagyon izgalmas folyamat most Törökországban, egyelőre megint még ez egy korai történet, hogy nagyon sok konzekvenciát levonjunk belőle, de ha így van, akkor, és ez a tendencia fog erősödni, akkor gyakorlatilag az AKP és Erdoğannak kénytelen végignézni azt, hogy a saját szavazóbázisát egy hasonló platformon, hasonló ideológiát valló párt fogja elszipkázni, arra hivatkozva, hogy ők nem korrumptak, ők igazából sokkal jobb iszlamisták, vagy sokkal jobban képviselik a vallásos Törökországnak a fejlesztését, vagy ezeket az embereket, és amúgy is szükségünk van egy váltásra.
Egy átállás. A török politikában ugye egy polgármester elmegy az AKP-ból valahova, már egy sima ügy. Erdoğant azért egy erőskező vezetőnek ismertük meg.
Így van, de ez simán megtörténhet. Tehát, hogy ez erre volt is eddig példa, lesz is ezután példa, szoktak menni balközép politikusok egyébként a kormánypártba is, nem sűrűn történnek, de van rá példa. Azért helyi erő, tehát a helyi szinten ezek a nagyvárosi polgármesterek, ugye ebből van 30, azért nagyon komoly figurák, és hogy említettem, ezért itt a helyi pénzek fölött is exponálnak.
De mondjuk indulásukat egy-egy választáson azért meg lehet akadályozni. Erre is volt példa.
Ha akarja, nyilván ebben a rendszerben nagyon sok mindent meg lehet tenni, viszont akkor esetleg valami hasonló történt, mint Isztambulban 5 évvel ezelőtt, amikor meg kellett ismételni a választást, hogy egy demokratikus versenyben akkor még jobban kikap. Tehát igazából nem éri meg. Amit török rendszerben látunk, és alapvetően elfogadott, az az, hogy a kurdpárti polgármestereket leváltják. Ugye erre pont volt, történt is egy példa a választás után pár nappal, egy keleti városkának a polgármesterét, ugye van városáról van szó az iráni határ mellett, az fogta a választási bizottság, és érvénytelenítette az eredményt, és ugye azonnal a második jelöltet, vagy a második legjobb eredményt elérő kormánypárti polgármestert hozták ki győztesnek. Ilyenekre az elmúlt 5 évben elég sok példát lehetett látni, sőt, ugye azt általában úgy intézték el, hogy a megválasztott kurdpárti politikust letartóztatták, vagy őrizetbe vették, és helyébe központilag kinevezett, hát nevezzük, hát ilyen központi kormányzónak, vagy helytartónak, igen, vagy hát igazából polgármesternek, jellemzően a kormánypárthoz közel álló figurát tettek oda, akik egyébként a sok esetben helyi politikusként próbáltak indulni, helyi jelöltként próbáltak indulni, és rendre vereséget szenvedtek ezen a önkormányzati választáson, a kurd jelöltekkel szemben, de gyakorlatilag hiába nyernek a kurdok, nem tudják ezeket a városokat irányítani, mert pár hónap belül, vagy egy-két éven belül valaki más kerül ezeknek a városoknak az élére. Ez pedig abból a szempontból elfogadott, vagy legalábbis tudomásul veszi a török lakosság döntő része, hogy ez annak a kurdisztáni munkáspárt, tehát a PKK-val ellen folytatott harc keretében történik. Ugye ez egy alapvetően Irakban és Szíriában lévő gerilla vagy terror szervezet, vannak neki katonai csapataik, tehát Törökország, mi itt beszélgettünk, és Irakban, illetve részben Szíriában is aktív katonai harcokat folytat ezen szervezet csapataival szemben. A súlypont az most főleg Irakban van, de bármikor lehet egy komolyabb összecsapás Szíriában, vagy éppen az iraki háború szélesedhet ki, és a török hírek ezt rendszeresen lehozzák, hogy az adott nap hány úgymond terroristát semlegesítettek, mert most nagyon sok minden belefér. Tehát ez egy aktív ügy, és a török közvéleménynek főleg a nacionalistább része úgy tekint a török parlamentben lévő, vagy most éppen a helyi polgármesteri választáson jól szereplő kurd pártra, mint ennek a PKK-nak az politikai szárnyára. Tehát hiába, hogy ők náluk éppen nincsen fegyver, de igazából ugyanezt mondják, mint amit a PKK szeretne, és különösen, amikor mondjuk ennek a pártnak a nagygyűléseit, vagy a helyi tömegrendezvényeit közvetíti, hogy nem is közvetíti, de onnan képeket mutat be a tévé, akkor mindenki azt látja, hogy a PKK-nak a börtönben ülő, ugye Abdullah Öcalan-nak a volt vezetőnek a képeiről jönnek el az emberek, olyan ruhákat és olyan zászlókat hoznak a szimpatizánsok, amelyen rajta van a PKK jelvénye, és akkor nagyon nehéz megmagyarázni a török egyszerű állampolgárnak, hogy ők nem azok. Hiszen igazából van egy nagyon komoly szimpátia a kurd lakosságomban a PKK irányába, és ezek az emberek azok, akik jellemzően erre a kurdpárra szavaznak. Tehát innentől kezdve rendszeresen fölmerül az a gyanú, hogy ezek a polgármesterek, amikor hatalomban vannak, tehát a pozícióban, akkor valamilyen úton, módon azért tudják támogatni a PKK-nak az egységeit.
Mert hogy van forrásuk rá.
Van forrásuk rá, így van, és akkor nyilván ezt nem a fényes nappal teszik, és a nem tudom, kamerák lencsé előtt, de ez mindenféleképpen egy, fogalmazunk úgy, nemzetbiztonsági kockázat. Tehát őket leváltani, az a török nemzeti érdekeket szolgálja. Nyilván ez demokratikusan meglehetősen problémás, hiszen egyáltalán nem az, hiszen a helyi szabad választásokon megválasztott, a helyi lakosságnak a döntésével szembe menő központi kormányzati döntés. Ugye ezért is történt az, hogy a vani döntést azt vissza kellett vonni, mert nagy volt a felháborodás, mind helyi szinten nagyon komoly tüntetések kezdődtek, mind pedig aztán az ország többi részén nagyon sok értelmiség is kiállt, emellett a kurd győztes polgármester mellett, és történt egy, hogy említettem, egy visszahűkölés. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ez így is marad. Tehát, hogyha azt látjuk, mondjuk mi nagyon friss ez az önkormányzati választás, de mondjuk pár hónap múlva, vagy egy-két év múlva, hogy a kurd keleten lévő polgármestereket elkezdik leváltani központilag irányított küldöttekre, vagy polgármesterekre, akkor ezen nem kell csodálkozni.
Mi most Törökország álláspontja Oroszország ukrajnai agressziójával és Izrael gázai hadműveletével kapcsolatban?
Ami Ukrajnát illeti, ott az elmúlt két év folyamán igazából nincs változás. Törökország folyamatosan azt mondja, hogy Ukrajna területi integritását tiszteletben kellene tartani a Oroszországnak. Egyébként már 2014 óta, tehát a Krim annexiója óta ez a hivatalos török álláspont. És mindez mellett ők is a békére vagy béketárgyalásokra szólítanának föl. Ugye különösen a háború kezdetén Törökország egy komoly diplomácia erőfeszítéseket tett, hogy Törökországon belül üljenek le a felek, és ott legyen valami megállapodás. Tehát ez a hivatalos török álláspont. Nyilván Törökország egy aktor a sok közül, és azt látjuk, hogy azért nincs akkora ráhatása se Ukrajnára, és természetesen Oroszországra sem, hogy önmaga megakadályozza ezt a háború. Úgyhogy ebben a helyzetben alapvetően egy balanszírozási politikát láthatunk Törökország részéről a nyugat, vagy a nyugati blokk és Oroszország között. Amit lehetett, azt megtettek Ukrajna kapcsán. Küldtek különböző drónokat, vannak közös hadipari projektjeik, Törökországba került ukrán hadifoglyokat engedtek el, ezt az oroszokkal szemben is megtéve, ugye tavaly ebből volt egy kisebb fajta botránya orosz-török kapcsolatokban.
Az azovistákat engedték vissza.
Igen, hát ezt nem vette jó az orosz, jó néven az orosz média, és úgyhogy ugye Zelenszkij Törökországba látogatott, és hát többet magával tért haza. Tehát van egyfajta, fogalmazzuk úgy, megértés a törökök részéről az ukránok felé, de NATO-tagok, tehát egyértelműen a nyugati álláspontot követik, amit ők megtehetnek, hogy mivel nem EU tagok, nekik a szankciókhoz nem kellett hozzá csatlakozni, és igazából Törökország nyilván a negatív gazdasági következmények mellett, de profitál ebből a háborúból, hiszen Törökország lett az egyik szankciók kijátszására alkalmas útvonal. Több török cég jött létre, mivel, ha megnézzük a kereskedelmet, akkor nagyon szépen dinamikusan növekszik a török-orosz kereskedelem. Ugye rengeteg orosz és ukrán egyébként menekült vagy költözött Törökországba, Antaljába rengeteg lakást vásárolt mindkét náció, és még sorolhatnánk, tehát Törökország gazdaságilag és politikailag is felértékelődött Oroszország számára, de messze nem mondhatjuk azt, hogy itt most Törökország szövetkezne Oroszországra, Törökország továbbra is NATO tag, és Ukrajnát nagyon komoly eszközökkel és úton módon támogatja, azon túlmenően, hogy hivatalosan, mint ahogy említettem, Ukrajna integritását, területi integritásának a megőrzését támogatja Törökország. Ez a balanszírozási politika viszont ez folytatódni fog a jövőben is. Nyilván köszönhető annak, hogy kevés ráhatás van a háborús felekre. Itt Törökország várja ennek a háborúnak a végét, és amennyire lehet, igyekszik ebből profitálni.
És Izrael? Gázában?
Izrael egy másik helyzet, hiszen alapvetően a jelenlegi vezetés, az iszlamista pártok, mint ahogy említettem is, különböző iszlamista pártokban politizált, ezekben pedig a palesztinok helyzete, Jeruzsálem kérdése, az egy nagyon fontos issú volt. Erdogan előtt is, Erdogan alatt is, és az elmúlt 20 évben, bő 20 évben, mióta Erdogan hatalmon van, számtalanszor kiállt a palesztinok mellett, és nagyon keményen kritizálta Izraelt, tehát volt több látványos botrány is a két állam között. 2000-es évek legvégén, 2010-ben, ugye akkor ez a híves Mavi Marmara flottilla incidens, amikor egy humanitárius hajóflotta, tehát pár hajóból álló raj indult Gázába, az egyik hajót, Mavi Marmarát megtámadták az izraeliek, több török állampolgár életét vesztett ezen akciónak köszönhetően, és gyakorlatilag befagytak a török-izraeli kapcsolatok, amiket mostanra sikerült különböző geopolitikai kényszerek miatt helyrehozni. A gázai konfliktus viszont ezt megint felborította. Törökország, és különösen Erdogan ugye elítélte több fórumon az izraeli politikai vezetés, Netanyahut és a gázai intervenciót. A török TV csatornák, de főleg ugye a hírcsatornák rendszeresen közvetítenek arról, hogy mi történik Gázába. Tehát ott a terepen, illetve Izraelben összesen legalább 6-7 riporterük van, akik így egyszerre jelentkeznek be mondjuk egy-egy komolyabb híradásnál, hogy akkor éppen most mi zajlik egyiptomi határnál, mi zajlik Gázába, mi zajlik Izraelnek különböző része, mi zajlik Libanonba és a többi. Tehát van egy nagyfokú érdeklődés. Sőt, amikor ez a konfliktus kirobbant tavaly októberben, akkor még egy nagy gyűlést is rendeztek ennek körbe alatt. Isztambulba legalább 1 millió embert összeszedtek, és egy nagyon komoly politikai kiállás volt a palesztinok mellett. Viszont itt is ugyanazt látjuk, kicsit mint ukrajnai háború esetében, hogy Törökországnak nyilván nincs olyan nagy ráhatása itt a helyi viszonyokra, nem fognak oda menni török katonák, úgyhogy marad a erkölcsi és korlátozott politikai támogatás a palesztinokat illetően. Úgy egyébként, és ezt megint fontos hangsúlyozni, hogy tehát tradicionálisan ez az erdogani vezetés, ez jó kapcsolatban a Hamasszal. Tehát ott a konfliktus első heteiben, napjaiban fölismerült, hogy esetleg akkor közvetítene Erdogan, ebből az izraeliek nem kértek semmit, és azt látjuk, hogy igazából messze nem akkora aktor, nem tudott akkora aktorrá kinővi, ami ezt a helyzetet megoldja, de az biztos, hogy van egyfajta Izrael kritika Törökországban, ez az elmúlt hónapokban nőtt, és a kormányzat ezt elfogadja, támogatja, hogy különösen saját választói számára fontos ez az ügy. Mindamellett pedig korlátozottan látjuk azt, hogy bármit is Törökország tehetne, hát nyilván próbál humanitárius segítséget nyújtani a palesztinoknak.
Van egy utolsó kérdésem, mitől durvul ennyire a török foci, ott bíróverésről, meg mindenről van, és ez úgy jön egy politikai interjúban, hogy Hakan Şükür, a nagy labdarúgó esküvői tanúja, Fethullah Gülen, a technikai lebonyolítója, meg Recep Tayyip Erdogan volt.
Igen, hát ugye a két kérdés, az, vagy két ügy egy picit eltér egymástól. Azt, ami a fociban tört, török fociban történik, talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy azért a törökök elég szangvinikusak, és nyilván nagyon szeretik a foci, ez nem jelenti azt, hogy hát, amit bántalmazni kéne. Igen, és ilyen esetekre rendszeresen van példa, de hogyha, és itt a szangvinitást emelném ki, a választáson is voltak halálesetek. Tehát az, hogy egy önkormányzati vagy főleg keleten, tehát egy önkormányzati vagy parlamenti választáson verekedések történnek ki hébe-hóba Törökországnak teljesen random pontjain, az nem meglepő. Innen nézve igen, a helyi realitásokat nézve az teljesen oké. Az, hogy mondjuk keleti területeken a választás éjszakáján elkezdenek lövöldözni emberek örömükbe, és akkor ebből vannak sérülések, az teljesen bevet, az a helyi kulturális mezőben működik.
Szerbiában is szoktak lövöldözni választások után.
Így van, tehát nem kell annyira messze menni, de ez a helyi kultúra része számunkra fura. Ott hát nem azt mondom, hogy ezt mindenki megtapsolja és támogatja, de vannak erre példák. Ami pedig Hakan Şükür-nek az életét illeti, ezt mi hol mutatja a török iszlamista vonalnak az összefonódását, és az, hogy egyébként ő kormánypárti képviselő is lett a 2010-es évek első felébe, majd amikor megtörtént a Gülen mozgalom és a kormánypárt közötti összeveszés, akkor ő le is mondott erről a képviselőségi jogáról. Viszont ahogy egyre inkább marginalizálódott és fogalmazunk, hogy közellenségé vált a gülenista mozgalom, ő el is kellett hagyni a Törökországot, és hát ugye nem is térhet vissza, elvettek tőle mindent. De ez alapvetően ugye a gülenista mozgalommal történő leszámolás keretében történt, és az azt mutatja, hogy hiába valaki egy népszerű és komoly teljesítmény felmutató focista, ebben a hatalmi rendszerben ezt sem fogja megvédeni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Engeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.